Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Sziasztok! A Dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. Mai beszélgető társaim vállalkozói útjuk elején járó, 20-as éveiket éppen megkezdő fiatal emberek. Nem csak azt döntötték el, hogy vállalkozást indítanak, hanem azt is csökkentik a környezet terhelését. Ez az elhatározás vezette őket oda, hogy olyan megoldással álljanak elő, amivel eddig senki. Persze azért nem ment minden zökkenők nélkül, de képesek voltak előről kezdeni a munkát akkor is, amikor nagyon bizonytalannak látszott az út. Történetük a tudatosság és a fókusztartás meglepőnek látszó, de valójában belőlük fakadó eredményeiről, az alkotás érzelmi hullámvasútjáról és a kitartásról, a célok kompromisszummentes követéséről mesél nekünk, arról az energiáról, ami minden vállalkozás éltetője. Mai vendégeink Zámbó Gergely.
Sziasztok!
És Réti Andor.
Sziasztok!
Ők pedig a Respray társalapítói. Mi a Respray, arról nem sokára beszélgetni fogunk, meg arról is, hogy miért csináltak vállalkozást. Az első kérdésem az, hogy ledolgoztátok-e már a lemaradást?
Milyen értelemben?
A város legenda szerint egyszer még talán a gimnáziumban Andor oda ment Gergőhöz, és azt mondta, hogy Gergő, le vagyunk maradva.
Igen.
Mert hogy mások ilyen korukra már rég a milliárdosság közelébe voltatok, hát ekkor voltatok ilyen kamaszok, ilyen
15-16 évesek,
késő igen. Kamaszok. Na, hogy álltok ezzel a lemaradással?
Én úgy érzem, hogy ledolgoztuk, tehát most már ez az érzet nem feltétlenül van meg, legalábbis bennem személyesen, hogy le lennénk maradva, tehát ez sokkal inkább átalakult ez a gondolat. De egyébként bennem annak idején se fogalmazódott meg, ugye ez Andorban fogalmazódott meg akkor is első körben. Most azért azt látjuk, hogy viszonylag fiatalon, most már így 3 évvel a hátunk mögött nagyon-nagyon-nagyon sok mindent elértünk a saját munkánkban, amikre nagyon büszkék vagyunk, és ezért én nem érzem azt, de hát hallgassuk meg Andort is, hogy ő hogyan vélekedik erről, végül is ő vetette fel annak idején is ezt a gondolatmenetet.
Hát ugye az a fajta lemaradás, ami az egész gondolatmentünket inspirált, az behozhatatlan, mert már ugye nem vagyunk gimnazisták, így nem tudunk gimnazista korunkban effektívá vállalkozók lenni, de azért úgy érzem, hogy nagyon jó időben vagyunk, és abszolút nagyon jó ütembe kezdtünk el szerintem egy saját projekttel foglalkozni, úgyhogy szerintem jó helyen vagyunk az életben.
Azért a hallgatók kedvére hozzáteszem, hogy Gergő 21 éves, és Andor pedig 22 éves.
Igen, ez így van.
Ebben a perspektívában nézzük ezt a lemaradást.
Igen, ha a gimnáziumban nem is egyetem mellett sikerült elindítani az első projektünket, ugye a Respray-t, szóval azért ez még úgy érzem, hogy időben van.
Megmondom őszintén, hogy csak néztem, mert azt lehetett olvasni a sajtóban, hogy ez egy évtizedes probléma, egyébként csak Európában több mint 2 milliárd palackot, ilyen dezodoros palackot dobnak ki a szemétben, és hogy ez jelentősen csökkenthető. Ugye azt mondtátok, hogy évente 90 000 tonna fém takarítható meg, hogyha mindenki elméletileg a ti megoldásotokat használja, elég sok. Szóval áll a világ egy probléma előtt, és akkor jön két srác, és a Dunaparton így összerakják a gépet. Mondjuk egy világ mérnök társadalma nem tudja megoldani, nektek ez hogy sikerült?
Szerintem itt nem a technológiai kihívás volt az, amin agyalt több száz mérnök az elmúlt évtizedekben.
De mi ennek a gépnek a lényege? Tehát mi volt a kihívás? Mert hát úgy látszólag nem egy bonyolult ügy.
Szerintem az a helyzet, hogy egyébként nagyon jó időzítésben kezdtünk neki ebbe az egészben. De szerintem Andor folytassa, mert ő az, aki igazából a gépnek a fő megalkotója. Tehát...
Itt az elsősorban szerintem nem egy technológiai kihívás volt. Nyilván volt rengeteg technológiai kihívás benne, amit nekünk is le kellett küzdeni, és ezért is van mögött egy 3 év fejlesztés, ez mind hardware oldalon, mind szoftver oldalon azért egy viszonylag komplex probléma, de nem egy olyan probléma, amit ne tudtak volna a legnagyobb iparági szereplők megoldani. Tényleg az elmúlt években kezdett ez az egész refill megoldás megjelenni, így vásárlói közegekben. Elsősorban technikailag sokkal egyszerűbb megvalósításokkal ilyen folyékony termékekre, mint sampon, tussürdő, öblítő mosószer.
Hát ezek hétköznapi dolgok, igen.
Tehát ezek az elmúlt években kezdtek csak el megjelenni, és az aeroszoliparág még erre csak így ilyen felkészülő fázisban volt. Tehát,
tehát az utántöltés az régóta, ugye zacskóba veszek egy olyat, fogom másik zacskót, visszabetöltöm a... És
így van, csak ezeknél a termékeknél, ugye ezek nyomás alatt lévő termékek, ráadásul a tradicionális fújós dezodoroknál propánbután hajtógázzal működnek, ami tűz és robbanás veszélyes is. Ez egy olyan probléma, amit nyilván nehezebb megoldani, mint például a mosószernek az újratöltése. Ebben a fázisban még az aeroszoliparág nem jutott el oda, hogy beleinvestáljon annyi energiát ebbe a történetbe.
Nem akart, vagy nem volt képes?
Szerintem nem akart. Tehát ez nem akart, és nem volt teljesen képes.
Hát ugye nem akarásnak nyögés a végén szokták mondani.
Abszolút, abszolút. Igazából egy fő olyan technikai kihívás volt, ami tényleg technikai kihívás, és viszont ezt nem mi fejlesztettük ki, és ezért mondtam, hogy jó időzítésben voltunk, mert ami a legnagyobb kihívás, nem akarok technológiai részletekbe belemenni, de hogy a hagyományos dezodorok propán-butánhajtógázzal működnek. Propán-butánhajtógáz az nem újra tölthető vásárlóközegben, mert ugye robbanás veszélyes, tehát azt nem lehetne újra tölteni. És ezért az elmúlt 2-3 évben jöttek létre azok az innovációk, azok az ilyen szelep és szórófej innovációk, amik lehetővé tesznek minket arra, hogy sűrített gázokkal, tehát például sűrített levegővel vagy nitrogénnel hasonló ilyen úgymond fújás élményt lehessen elérni, mint propán-bután hajtógázokkal. És ez egy olyan technológia, amit mi azt, hogy kihasználtunk. Tehát ez volt egy 7 éves fejlesztés, sok millió euróból, ugyanúgy egy brit startup csinálta meg ezt is, és mi borzasztóan jó volt ebből a szempontból az időzítésünk, amikor mi elkezdtük a működésünket 3 éve, akkor még nem volt piacon ez a megoldás. Tehát 3 éve még nem állt rendelkezésünkre az a technológia, amivel meg tudtuk volna valósítani ezt az egészet. És 1,5 év után, amikor ott voltunk, láttuk, akkor már teljesen átláttuk, hogy mi ezt így ebben a formában nem fogjuk tudni kivitelezni, akkor találtunk rá arra megoldásra, ami épp akkor indult. Tehát, hogy ez az időzítés, ez nekünk elképesztően jól jött.
Hadd időzek egy kicsit, tehát mondjuk 1,5 év, belekezdtetek. Eltelt 1,5 év, nem megy. Ilyenkor mi történt? Tehát ültetek a gép előtt, és vakartátok a fejeteket.
Pontosan. Az talán egy hullámvölgyként megnevezhető, tehát, hogy ott voltak olyan időszakok, amikor elkészült a legelső gépünk, az még egy, ahogy a Kervis mondta, az egy más technológiai palackot töltött, amivel egyértelmű volt, miután elkészültünk a géppel, hogy ez dezodorok újratöltésére nem lesz alkalmas, mert ez leginkább egy ilyen gyógyszeriparban elterjedt ilyen úgynevezett begonvalv megoldás volt, ami teljesen alkalmatlan arra, hogy dezodorként használjuk. És akkor ott voltunk, hogy volt egy gépünk, ami ezeket a termékeket töltötte újra, de nem tudtunk egy megfelelő dezodort létrehozni.
És ráadásul még nem is volt egy olyan partnerünk, akivel ki tudtuk volna helyezni a gépeket. Tehát egyrészt nem ért rendelkezésre a technológia, másrészt üzletfejlesztése volt még olyan szinten, hogy meglegyen az a partner, akivel ténylegesen eljutatjuk a vásárlókhoz, meg az a márka. Tehát egyszerre volt 2 ilyen olyan probléma, ami kvázi lehetetlenet tetti a továbbmenetet, és ez tényleg egy nehéz időszak volt.
Igen, tudom képzelni, így alkonyodik lassan. Hú, Andor, ez most nem megy.
Egész pontosan szerintem így történt.
És igen. Ilyenkor mi történt? Hazamentetek, vagy elmentetek moziban, vagy mi történt? Hogy sikerült átlendülni a helyzeten?
Egyébként szerintem ez egy nagyon izgalmas pont, mert mi egy dilemmát láttunk abban, hogy az a megoldás, amit kifejlesztettünk, az ilyen sokkal kisebb stílű vállalkozásként egy ipari felhasználásba alkalmazható lett volna, és el tudtunk volna indulni akár ilyen féktisztítók újratöltésével, és ilyen teljesen alternatív ipari irányokba. És felvázoltuk, emlékszem, egy fehér táblára ezt a 2 szenáriót. Az egyik oldalon ott volt, hogy jó, most ez nem jött be, akkor elkezdünk ezzel a specifikus ilyen iparági dologgal. Itt a megtérülés az biztos, hogy kicsi, a környezetvédelmi hatás is sokkal kisebb, de hogy ezt így látjuk, hogy hogyan tud működni. És a másik oldalon meg ott volt az, hogy de mi nem ezért indultunk, hanem mi fújós dezodorokat akartunk újra tölteni, és a kozmetikai iparágon belül szerettünk volna egy pozitív környezeti hatást elérni. És ebben nagy a megtérülés is, viszont ezt nem tudjuk, hogy hogyan lehet megcsinálni. És Andorral ott ültünk órák hosszát éjszakában nyúlóan, pont ott a BMLZ épületében, ahol nekünk az irodánk is van, és így ezen filóztunk, hogy akkor melyik irány. És annak ellenére, hogy az egyik oldalon ott volt az, hogy ezt nem tudjuk, hogy fogjuk tudni megcsinálni, azt mondtuk, hogy csak ennek van értelme, és ezzel szeretnénk foglalkozni, és bár nem látjuk, hogy ennek mi lesz a vége, és hogyan fogunk tudni a következő szintre eljutni, de ezzel szeretnénk foglalkozni, és onnantól kezdve minden időnket abba raktuk bele, hogy megtaláljuk azokat a megoldásokat, meg technológiákat, amivel kivitelezhető ez a útvonal.
Oké, értem. Mi volt a döntő érv a 2 oszlop között?
Nekünk ez az egész vállalkozással az a fő célunk, hogy egy pozitív impactet tudjunk elérni. és azt láttuk, hogy az ipari aeroszolok újratöltésével közel se tudunk akkora hatást elérni, olyan pozitív környezeti hatást, amit el szeretnénk. Ez egyértelműen csak a fújós dezodorok utántöltésével tudjuk.
Nem volt megalkuvás?
Nem.
És akkor, ha először nem sikerült, akkor mi hajtott benneteket, hogy a második viszont sikerülni fog?
Hát szerintem nem volt opciónk. Tehát igazából nem nagyon volt olyan opció, hogy ez nem sikerül. Akkor most már az első ilyen együttműködések, az első ilyen alkalmazottak is kezdtek bejönni a képbe, tehát ott már úgy nekünk az volt az egyetlen útvonal, hogy ez valahogy működni fog. Annak ellenére, hogy nem láttuk, hogy hogyan. Tehát, hogy...
Ezeket a kétségeiteket megosztottatok valakivel, vagy magatok között maradt? Amikor eldőlt a változás, mondjuk ezen a borúsabb alkonyon, vagy a másnap reggel.
Szerintem nagyon még ezt ilyenkor nem osztottuk meg.
Nem, ez magunk, ezt egymással megosztottuk.
Ja, egymással
megosztottuk, mással nem osztottuk meg. Igen, külsőkkel nem osztottuk meg. Tehát most itt nyilván utólag nem tudjuk eldönteni, hogy melyik volt a jó döntés. Most azért én azt mondanám, hogy ez volt a jó döntés, hogy belevágtunk az ismeretlenbe. De egy ilyen döntési szituációnál is vezetőként el kell tudni az embernek dönteni, hogy akkor most mi legyen, melyik legyen az irány. Mert teljesen máshol lennénk most, hogyha a másik útvonalat választottuk.
Ez egy stratégiai döntés.
Abszolút.
Volt.
Igen.
Egy picit még technológiázzunk, volt egy ilyen mélypont, és akkor jött az a micsoda, ami végül is sikerre vezetett benneteket.
Ez igazából Gergő oldaláról jött, ő olvasgatta a World Aerosols nevű szaklapot, ami az aeroszoliparágnak az innovációiról szól, és akkor ő fedezett ott fel egy olyan új termékbevezetést, ami a világon az első ilyen sűrített gázzal működő fújós dezodor volt.
De a propánbután nem sűrített gáz?
Az folyékony halmaz állapotban lévő gáz ott a palacban.
És ezt úgy kell elképzelni, hogy annyira megszállottjai voltunk a problémának, hogy most, hogyha erre visszagondolok sztori szintjén, én szerintem pont családi kikapcsolódáson voltam Horvátországban, amikor bújtam ezeket a szaklapokat, és kerestem a megoldást, hogy hogyan tudunk tovább menni, és ott bukantam rá erre. Tehát egy vakáció, egy nyaralás alkalmával is böngésztem ezeket a hírleveleket, és akkor küldtem Andornak, és ott Messengeren, meg FaceTime-on beszélgettünk, hogy hú, basszus, ez megment minket.
És akkor ez úgy működött utána, hogy írtunk egy e-mailt ennek a cégnek, aki ezt fejlesztette, akkoriban még minden egyes e-mailt amúgy közösen átrágtunk, és nagyon nagy jelentősége volt minden egyes ilyen bemutatkozó levelnek, és akkor ezt elküldtük nekik, és akkor volt ezek után egy ilyen intro beszélgetésünk velük, akkor megismerkedtünk velük, és
online
volt, és akkor küldtek termék mintát, és kipróbáltuk, és akkor azt láttuk, hogy azt a sűrített gázzal, ez egy jól működő dezodor. És akkor utána ott voltunk, hogy ezen a ponton amúgy, pont ami egy-két héttel azután, hogy megjött ez a termékminta is, a Gyenes András mentorunk összehozott egy ilyen meetinget a Rossmann ügyvezetőivel, Florian Lászlóval, aki bejött hozzánk az irodába, és megnézte az első verziójú automatánkat.
Amit nem akartatok.
Igen.
Amit nem akartunk még kirakni, és ami olyan dezodorokat tudott volna tölteni, aminek nem jó ez a fújás élménye, és akkor megmutattunk neki az automatát, neki már az automata is egyébként tetszett, és akkor meg tudtunk neki mutatni azt is, hogy viszont van egy másik technológia, amivel egy sokkal jobb dezodort fogunk tudni csinálni, és hogy akkor mi erre fogunk fejleszteni egy automatát, és ezzel szeretnénk elindulni egy ilyen közös pilot projekttel. És akkor egymáshoz időben nagyon közel összeállt mind a kettő problémára kvázi egy ilyen megoldási útvonal, tehát lett egy nagyon jó partnerünk, és lett egy lehetőségünk arra technológiailag, hogy egy jó dezodor hozunk létre.
És ráadásul, bocsánat, csak hogy ez volt az a pont, amikor mi ugye kockázattőke befektetésből működünk, és az első finanszírozásunk, az első körös finanszírozás, ami 20 millió forint volt, az ezen a ponton fogyott el. Tehát, hogy itt ezt még a harmadik problémaként behoznám, hogy nem csak, hogy nem volt meg technológia, nem volt meg a partner, hanem már el is fogytunk a pénzből, és a partner és a technológia mellé ilyenkorra sikerült megszereznünk a következő körös finanszírozásunkat is. Tehát ez egy nagyon nagy...
És akkor ott voltunk, hogy kvázi ez egy második rajtvonal volt, tehát volt egy egyértelmű irány a technológiában, volt egy egyértelmű irány az üzletfejlesztésben, és volt mindez forrásunk, hogy ezt elindítsuk.
Ezt a gépet ti raktátok össze? Tehát úgy kell elképzelni, hogy Andor fogott egy műhelyet, vagy elment a boltba, megvette az alkatrészeket, és ott a Z épületben satupad és csavarhúzók, ilyesmik.
Majdnem.
Ezeket a gépeket amúgy egész konkrétan ezt így kell elképzelni, tehát ott tényleg van satú, meg egy műhely, de ez most már ugye a második verziós automatánk. Az első verziónál, ott még nagyon intenzíven igénybe vettünk külsős műszaki segítséget, és aztán annak a tapasztalataiból hoztuk be már ezeknél a most látható automatáknál a fejlesztés házon belülre, és akkor itt egyetemista szoftverfejlesztőkkel, meg igazából házon belül, kiegészítve valamennyi műszaki segítséggel terveztük meg ezeket a gépeket, és összeszerelni viszont egy az egyben mi szereltük össze ott a BME az épület 10. emeletén, gyönyörű kilátás mellett, úgyhogy az egy nagyon, nagyon izgalmas időszak volt, és szerintem ilyen műszaki szempontban nagyon sokat tudtunk ott tanulni.
Mi jelentett a legnagyobb kihívást, műszaki kihívást ebben a gépben? Tehát mi volt a legnehezebb? Ennek az angol új alkatrésznek mi is volt a pontos jelentősége?
Az volt a jelentősége, hogy a hagyományos dezodorok a működésüknek egy jelentős része abból adódik, hogy ilyen erősen fújnak.
Hát belül,
hogy
benne nyomás van, és megnyomod a gombot, és kijön a nyomás.
Igen, az a lényeg, hogy ott nem csak a folyadék jön ki, tehát nem úgy működik, hogy a palacban nyomás van, és ez kipréseli a folyadékot, és akkor csak a folyadék jön ki, hanem ott egybe a folyadékhalmoz állapotú gáz és az illatanyag keveréke jön ki, a szelepen, és ahogy kijön ez a propán-bután gáz és illatanyag keverék, akkor propán-bután az azonnal gázhalmaz állapotú válik, és ettől van ez a nagy energiája. És a sűrített gázoknál pedig ez pont ezt kell megoldani, hogy a folyadék jön csak ki, viszont ennek kell egy olyan erős spré hatást elérnie, amit a propán után szok.
A ti sprétek az nem az a felhő, amit úgy látunk a dezodorban, egy ilyen kis ködös.
Igen, tehát nem pont ugyanolyan, tehát nem ez az ilyen száraz ködös, igen. Mert itt ugye nem történik halmazállapot változás, viszont ugye nekünk az nem lett volna, hogy csak a folyadék távozik, mert az viszont nagyon rossz hatást.
Hát ez kicsit tömény.
Igen, igen. És ezért ennek a kettőnek a keverékét kellett megtalálni, mert ugye ha sűrített levegő, az nem keveredik magával az illatanyaggal. Viszont ez a technológia, amiről eddig beszéltünk, ez képes arra, hogy egyszerre adagolja magát az illatanyagot, a folyadékot és a levegőt. A koncepció ez egyébként nem feltétlenül forradalmi, de az, hogy ez ipari, meg kereskedelmi forgalomba is át lett emelve az aeroszolokra specifikusan, hogy gyártottak egy ilyen szelepet, ami így működik, ez volt igazából a forradalom. Ez az, amit még előtte, ez előtt a céget senki nem csinált.
És ami jött hozzátok, ez a bizonyos szelep, ugye? Ha jól értem, Angliából ez az angol
meg a szórófej, igen.
Igen, tehát a palack oldal igazából az, amivel nem mi foglalkoztunk, mi alkottunk köré egy gépet, ami képes ezt biztonságosan újra tölteni.
Igen, visszatérve, hogy mi volt a legnagyobb kihívás a gép fejlesztése során?
Szerintem egyértelműen a folyadék adagolása volt.
Igen, ez igaz.
Itt valahogy azt kellett megoldani, hogy tényleg vásárlói közegben...
A folyadék alatt az illatanyagot.
Az illatanyag, igen, abszolút az illatanyagra gondol. Az illatanyag tudjon nagy nyomáson biztonságosan belekerülni a palacba, és akkor ez jött az összes olyan periféria technológia, amivel biztosítani tudjuk azt, hogy a mi palackunk kerüljön be a gépbe, azt, hogy nincs rajta szórófej, azt, hogy tudjuk, hogy mennyi maradék van benne például még a palacban, úgyhogy egy csomó olyan apróság még, amivel ezt kiegészítettük.
Igen, és akkor erre még rákapcsolódnak, hogy talán a másik legnagyobb kívás az a szoftverfejlesztés és a vezérlés volt. Az nem azért, mert hogy az technológiailag mondjuk egy akkora kihívás lett volna, viszont abban abszolút semmilyen tapasztalatunk nem volt az Andorral, meg szaktudásunk. És itt nagyon nagy mértékben hagyatkoztunk azokra a barátokra, akiket mondjuk ezen a ponton bevettünk a fejlesztés folyamatába. Tehát az volt még talán egy nagy kihívás, mert ott mi magunk nem tudtunk volna hogyan nekiállni ahhoz a részhez. Tehát...
Meg kellett bíznotok a szoftverfejlesztőben, nem elmondtátok neki a problémát.
Igen, csak mondjuk pénzünk arra, hogy egy szoftverfejlesztőt, tehát egy végzett szoftverfejlesztőt vonjunk be, arra nem volt.
És mit mondtatok akkor? Vagy...
Hát itt sikerült nagyon-nagyon kedves barátainkat, akik éppen Mérnökinfo meg Mehatronika hallgatók az egyetemen bevonni ezen a ponton, és velük közösen együtt dolgozva kifejleszteni ezeket a megoldásokat.
Hogy győztétek meg őket, srácok, hát így, ez nagyon jó.
Igazából nem is nagyon meggyőzni kellett volna őket, hanem amikor látták, hogy elindult ez a projekt, akkor többen is, hogy a Bence és a Barni is odajöttek hozzánk, hogy ha valamiben tudnak segíteni, akkor szóljunk. És mi igazából szavukon fogtuk őket, és oda mentünk hozzájuk, és megkértük őket, hogy akkor a szoftver részben.
Segítség. Igen, én ezt azért picit máshogy láttam ezt a folyamatot, mert szerintem igenis volt egy meggyőzés része, de nem aktívan úgy kellett meggyőzni őket, hogy ők nem látták ebben az értéket, hanem én emlékszem, hogy mi ezt kommunikáltuk feléjük, de ezt ők pontosan jól látták, hogy ez nekik is egy hatalmas lehetőség, mert egyrészt szakmai tapasztalatként is ugye el tudják könyvelni ezt a fejlesztést, és saját maguknak is, mint fejlődési, szakmai fejlődési lehetőség is nagyon jó jött ez a projekt, mert azért nyilván vannak különböző ilyen gyakorlati projektek az egyetemen is, de ilyen jellegűen, ahol tényleg a te felelősséget, hogy mondjuk egy adott részfunkciót lefejleszt, vagy összefogd az egész fejlesztés, ilyenek nem nagyon vannak, és ezért egy nagy lehetőség volt nekik, hogy részt vettek egy ilyen projektben.
Igen, és más munkahelyeken például azt azért most gyakran látjuk így magunk körül, hogyha meg mondjuk egyetemi hallgatók egyetem utolsó évében, vagy egyetem után elmennek egy nagy multihoz dolgozni, ott sokkal kevésbé tudnak egy ilyen nagyobb problémakörrel foglalkozni, ahol látják is, hogy valóban az ő munkájuknak mi a hatása, és a mi projektünkben pedig volt egy nagyon kézzelfogható eredménye az ő munkájuknak, és szerintem azért az emberek nagyon szeretnek úgy dolgozni, hogyha látják, hogy mi az eredménye.
Most egy kis zene következik, de maradjatok velünk, mert utána folytatjuk a beszélgetést Zámbó Gergellyel és Réti Andorral, a Rizpré társ tulajdonosaival.
A dzsungelharc hamarosan folytatódik.